ezt a történetet külön hallgassuk.
Thank you.
Most könyörögünk most, hogy igéten keresztül és szólíts meg bennünket, és változtat meg bennünket, ami gondolkodásunkat, elménynek folyását, járását, hogy úgy gondolkodjuk, ahogy a gyermekeinknek kell gondolkodni, Krisztusi módon, úgy cselekedjük, hogy méltóak legyünk ehhez, és úgy tudjuk meggyőzőek lenni, hogy a mi hitelességünket megkérdőjelezik meg. Áld meg ezt a Isten tiszteletet, az igének látható, írott, így beszélt, kijelentett formáját. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 174. Atya, Fiú, Szentlélek. Én a felolvasott részből kiemelek néhány verset, a 15, akta 15, 25, 29. Egy pillanat, igen. Egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkat és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára, a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, hogy ők tudtotokra adják ugyanazt élőszóval, mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, azt mondja Galata levélben az apostol, hogy a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Ez egy nagyon szép kifejezés. Mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. De ez históriai értelemben is igaz. Az őskeresztény gyülekezetre, az anyagyülekezet, a misszió szülő anyja, az Jeruzsálem volt. És az egyház születés napja, tudjuk, pünkösd. Azt lehet mondani ugyanakkor, hogy a világmisszió bölcsője azonban Szíriában, Antiókiában volt, és ilyen gyorsan felnőtt, maga is anyagyülekezetté lett, innen indultak Pálék missziói útjukra, és ide tértek vissza, itt számoltak be. Azt olvassuk, hogy Pál és Barnabás visszatértek első, egyébként nagyon viszontagságos útjukról, beszámoltak a gyülekezetnek arról, hogy kaput nyitott az Úr a pogányok felé a hitre. Azt is olvassuk az előző részben, hogy az üldözések ellenére, ugye Pált majdnem halálra kövezik, a Szentlélek munkálkodott, a lelkekbe véste, amit Pál és Barnabás hirdetett, sőt, szervezik is a gyülekezeteket mindjárt, vezetőket választanak. Nem csak addig él a gyülekezet, amíg így modern szóval ott van Pál, és hogy animálja a társaságot, azt amikor lelép, akkor ugye meredek ívve az egész lehajlik és eltűnik, azt már is meg kell szervezni, felelősöket állítani, és ezek után valóban gyorsan felnőtté váltak ezek a gyülekezetek, növekedtek, és ez egy hatalmas élménye volt az első keresztény nemzedéknek. És akkor megjelenik az emberi lélek is ebben, a központból, ugye fentről, hogy így mondjam, lejöttek Judeából, és így tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül, akkor nem üdvözülhettek. Ugye az a meggyőződésük, hogy csak úgy lehet valaki Krisztus követő, ha előtte zsidóvá válik, mert így lesznek övé az ígéretek, amit az Isten népe kapott, így tudnak beteljesülni. Vagyis Péter, majd Pál és Barnabás is egész addigi missziói munkájukkal szembe mennek ezek az emberek, ugye, hogy aki üdvösségből részesedni akar, annak viselni kell a szövetség jelét, be kell tartani a törvényt, főként a tisztasági étkezési ritusokat, tudjuk, hogy végtelenül bonyolultak voltak, és ezen nem változtat Jézus mesiás volt a benne való ígéretek beteljesedése, és azt érezzük, hogy ebben már is kezd kiszorulni a Jézus Krisztus tanítása, az Istenről való új ismerete, az egész új szövetségi evangéliumi tágasság kezd kiszorulni, amikor ilyeneket és nagyon intenzíven, hatalmas magabiztossággal mondják, és kimondják azt, hogy ez az egész antiochiai missziói munka, ez lényegében Isten ellenes. Tehát nem semmi állítással érkeznek ezek az atyafiak, és ha engednek ennek, ha megijednek, akkor az egész keresztény ügy nagyon gyorsan eltűnik egy sokadik kis zsidó szektává a nagy birodalomban. És itt fontos mindjárt megjegyezni, hogy nem Jézus ellen beszélnek ezek a judei atyafiak, hanem azt mondják, hogy van még valami, ami ugyanolyan fontos, nélkülözhetetlen az üdvösséghez, és ez a körülmetélkedés és a törvény annak bizonyos részei különösképpen. Ez az, ami ma is sokat mondó. Ugye, így lehet ezt jellemezni, hogy a támadások nem úgy az ateisták, akik nem szoktak támadni különösebben, ugye, ellenben támadnak, akik azt mondják, hogy Jézus és még valami. Ugye ez a formula, hogy Jézus és. Jézus és a körülmetélkedés, ugye akkor, vagy Jézus és az extatikus imádkozás, vagy Jézus és a szombat, vannak ugye a szombatosok megtartása, Jézus és a mormonok szent könyve, valaki olvasta, az tegye fel a kezét rajtam kívül, szerintem én csak félig bírtam elolvasni, de elképesztő módon ragaszkodnak hozzá, és hát lehetne úgy is sorolni még, hogy Jézus és mi nem, mindenféle tiltások, tehát hosszú lenne a lista, de a lényege mindig az a konklúziója, hogyha ezt nem teszitek, vagy ezt nem hagyjátok el, nem üdvözültek, annyi nektek. Ugye, és mondom, hogy ez halálos magabiztossággal előadva, és akkor el szoktak bizonytalanodni az atyafiak. Ugye, nagyrég a szívem szakad meg, akkor azt mondja, hogy voltak nálunk a Jehovák, nem is a rossz emberek, és milyen nagy hitük van és meggyőződésük, úgy mondja, ugye, Jézus és. Az ilyenfajta agresszív magabiztosság le tudja nyűgözni az embereket. Milyen jó, hogy ilyen biztos ebben. Ilyen biztos az igazában, akkor bizonyára nála van az igazság. És az egész addig itt megkérdőjelezi, szembefordítja az apostolokkal. És akkor megszületik egy gyors döntés, hogy fölmennek Jeruzsálembe az apostolokhoz, azokhoz, akik Jézussal együtt jártak, az első számú tekintélyek, Péter, Jakab és többiek, ők döntsenek, és amit ők döntenek, azt elfogadjuk. Hát elindulnak, átmennek ott északról, ugye Szíriából, Föníciáján, Samárián, lefelé a pogány vidékeken, amelyeken mindig nagyon is ugye, szembe álltak az egyisten hittel, és azt tapasztalják mindenütt, hogy halatlan lelkesedéssel fogadják őket. Különböző gyülekezetek alakulnak, és őket igazolja mindez, így érkeznek Jeruzsálembe, ahol ezt elmondják, ahol az apostolok is, Péterék is, maguk is hasonlókat tapasztalva örömmel fogadják. Elmondják az első missziói tapasztalatait, és akkor megint megszólal ez a fanyar, örömtelen hang, ugye körül kell metélni a pogány keresztényeket, éljenek zsidó szokások, rítusok szerint, itt igazából a tisztasági törvényekre, mosakodásokra, és főleg a 3 Mózes 17-ben ott van ugye a egy nagyon fontos parancsolat, hogy a vért meg ne egyétek, mert a testnek élete a vérben van, és azt én adtam, ugye, áldozatul az oltárra, ami egy nagyon-nagyon, ugye ez a bizonyos kóser vágás, hogy ki kell folyatni, különben ugye súlyos-súlyos szentségtörés követ el, életellenes bűnt követ el, istenellenes bűnt, és mellette még a mindenféle tisztasági törvények, mosakodások, étkezéskor és hasonló. Ugye Péter látomása is erről szól, ugye mindig visszaemlékszik a Cornélius házában, amikor leereszkedik egy lepedő, benne mindenféle tisztátalan állat, és mondja egy hang, hogy öld meg és egyél, de Uram, én sosem ettem tisztátalant, és a válasz ugye a látomásban az, hogy amit Isten megtisztított, azt ne tarts tisztátalannak. Ez az érvényes Péter számára is. És arról szól ez, hogy ez a zárt kapu, azt ki lehet nyitni, a fogányoknak is van bemenetelük Isten országába, az ígéretek. Hát összegyűlnek az apostolok, és itt derül ki, hogy a kérdés sokkal többeket érint, mint néhány ilyen kekeckedő, mozgolódó embert, az egész zsidó kereszténységet érinti. Ugye, tulajdonképpen ez a kérdés. Ez nincs rendbe téve, vagy nincsenek róla meggyőződve. Nem tudnak olyan gyors tempóval haladni, mint Péterék vagy Pálék, és akkor megalakul az első zsinat. Tehát ezt a hosszú bevezetőt azért mondtam, hogy megérkezzünk erre a zsinatra, és bizonyos tanúságokat lássunk. Ha nem is úgy volt, hogy ma értjük zsinat alatt, mégis az első olyan összejövetele a világ kereszténységnek, ami még akkor ugye egy kicsiny csapat, hogy valamit megbeszéljenek, eldöntsenek, és azt egyetemesen minden keresztény gyülekezet elfogadja. Ez a zsinatnak a dolga egyébként. És két nagyon fontos beszéd hangzik el. Péter a pogányok szószólója, mert ő kezdte a pogány missziót éppen Cornéliusszal, és így ment tovább, és elsőnként ugye nyitott feléjük, elhangzik ez a lényegi mondat, amikor azt mondja, hogy a pogányoknak az Isten hit által megtisztította a szívét, tehát tiszták, nem kell félni tőlük. És most jön a lényeg, ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, épp úgy, mint ők. És elhangzik a döntő mondat, a kereszténység legfontosabb mondata, hit által, kegyelemből, nem teljesítmény, hanem hit, nem törvény, hanem kegyelem. A lényeget ragadja meg Péter, egyfelől a tisztaság kérdése, azt mondja, Krisztus az, aki megtisztított az Isten előtt, és az üdvösség az nem az, hogy én eleget dolgozok a törvénnyel, mindennel, és nekem jár, mert kiérdemeltem, hanem elfogadom ingyen kegyelemből, akár zsidó vagyok, akár pogány. Ez a jó vagyok, törvénytisztelő vagyok, ezért az Isten is jó velem, ez nagy veszély. Mert ez azt jelenti, hogy adjon nekem valamit, teljesítsen valamit, mert tartozik nekem az Isten. Ma annyira jó vagyok, hogy tartozik nekem. Ugye? Azért nem gondjuk így ki, csak érezzük, hogy annyi mindent csináltam, vagy annyi mindent tettem, olyan jó voltam, ennek is megbocsátottam, annak, azzal is nagy vonalú voltam. Hát miért szúr így ki velem? Hát tartozik már azzal, hogy egy kicsit rendezze a soraimat. Ugye a farizaus és vámszedő imájára gondolunk, ugye aki fölmegy a templomba, és azt mondja, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő itt, ugye? Böjtölök kétszer hetente, és tizedet fizetek mindenből. Hát tulajdonképpen most már te jössz a bevétel oldalon, Uram, azt jelenti ez. És ez egy nagy csapda, mert az embernek van igazságérzete. És ebből nem jövünk ki az Isten szent lelke nélkül, benne maradunk ebben a csapdában. Na, az azt jelenti azt, hogy így nem, ez nem az üdvösség útja. Ugye a tisztaság és a lélek ajándék, amelyet hit által nyerünk el. Tehát Pálék beszámolója is hasonló, mint Péter tapasztalata, és aztán jön az öreg ortodoxus Jakab, bölcsember, ezt kell, hogy mondjam, És mit tesz? A vita eddig úgy mondhatjuk, hogy döntetlen. Az ige mérlegére helyezi a dolgot. És ezt idézi a prófétákat, azt mondja, hogy Simon elbeszélt, hogyan gondoskodott az Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a próféták szavai, hogy meg van írva, felépítem Dávid leomlott sátorát, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Ugye ez gyönyörű szépen ott van a nagy prófétáknál, és mérlegre teszi tehát Jakab az Isten, vagy a dolgokat, az állításokat, és igazából ez a zsinat dolga, de ez a gyülekezetnek is a módszere is dolga, az egyház ügyeiről nem pártoskodva, nem izomból vitatkozik, hanem az ige mérlegére teszi. Még kisebb egységbe is igaz ez, ugye a család is szokott zsinatolni, na ott aztán ugye ügyes, jó kis hát bejáratott veszekedések vannak, hát ha az ige mérlegére tennénk, akkor ott már zsinat van, és akkor elkezdődik a konszenzus keresés, ugye, ez bölcsességgel és alázat. Engedni az igei üzenet érvényesülésének, és ezt gyakorolni kell, nem egyik pillanatra a másikra. Tehát Ámos és Ézsaiás profétát idézi Jakab, Isten a pogányok közül is népet szerez az önő nevének. Ez az ügy, tehát belesímul a prófétai kijelentés, vagy Isten végidőbeli akaratába, és ezután jön a felismerés, hogy ezek a tisztasági ritusok, körülmetélkedés súlyos teher a megtérő pogányoknak. Ugye? És azt mondja Péter, megjegyzi, ez olyan ige, vagy iga, amit sem mi magunk, ugye, sem atyáink nem tudtak igazán elhordozni. Hogyha megpiszkáljuk a dolgot, és megnézzük, akkor kiderül, hogy hát ez nem úgy működött. Jézus igájára van szükség, amikor az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Ugye ott lehetséges ez, ahol ez a krisztusi szabadság van, ahol fölfedezik a kegyelem világát, ahol megvannak persze a korlátok is. Aki ebben él, ebben növekedik. Ugye, hogy néz ez ki? Nem lehet, hogy asztal közösségbe ülünk, eszünk, és az asztal egyik fele retteg, hogy most valamit istentelen dolgot csinálok, a másik meg vidáman eszik. Micsoda ugye, törése ez a két világ találkozásának. Ugye nem lehet, hogy ilyen felemás módon alkossunk közösséget, gyülekezetet, és ilyenkor kell igei egyetértésre jutni, amelyikben mind a két fél meg tud nyugodni, anélkül, hogy úgy érezni, hogy kisemmiszték. Na hát ez a művészet, ugye? Ez az, amikor egy zsinat jól működik, és mind a két oldal jó szívvel elfogadja. Hát ezt érdemes megtanulni. Ugye négy fokozatot jelöl meg Jakab. Azt mondja, hogy adok egy olyan sort, amit szerintem mind a két fél be tud fogadni, el tud fogadni. Azt mondja először, hogy a bálvány áldozati való húst, azt utasítsuk el. Az tényleg egy istentelen dolog, ne jöjjön be az asztalunkra. Ugye? Az ilyen ünnepeken se vegyetek részt. Ez nagyon messze van attól, amit mi hiszünk. Aztán azt mondja, hogy a paráznaságtól való tartózkodás, ez mit jelent? Hát bizony, világosan le van írva 3 Mózes 18-ban, hogy milyen rokoni fokozatoktól tilt, és hát voltak kultikus paráznák, olyan kis ünnepeiek, ahol az áldozat mellett ez is ott volt, és ez mindenhol gyakorolták a pogány templomokban. És a negyedik, amiről már beszéltem, hogy a vér evésének tilalma. Ugye? És ezt leírják ünnepélyes körlevélbe, elfogadja a zsinat, és aztán szétküldik, és ugye nem akárhogyan. A levél nagyon fontos, ugye, mert le van írva benne, hogy hogyan születik a döntés, amit mindenki el tud fogadni. Azt mondja, hogy meghallottuk, hogy egyesek megzavartak titeket, tehát odafigyel, ugye, és fontos neki. aztán feldúlták a lelkeiteket, mondja, tehát a helyzetet fölismeri, hogy ez sürg, itt tenni kell, ezt nem lehet elkenni, hogy majd az idő, meg nagyon sok ügyet ugye így intézünk el, mint tudjuk, az ügyek nagy része maguktól intéződik, de vannak olyanok, amik feldúlnak egy közösséget, egy családot, egy kört, egy kapcsolatrendszert, azt nem lehet, azt azonnal tisztába kell tenni. El is határolja, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, hogy nem a mi embereink tévedés esék, nem a mi tekintélyünkkel operáljanak. Aztán azt mondja, hogy egymás között egyetértésre jutottunk, addig nem nyilatkoztunk, addig nem írtunk le egy sort se, amíg mindenki kivétel nélkül arra az egyességre nem jutott. Ez a konszenzus. Ez nem arról szól, hogy 50+1-el győzött az egyik fele, és a 49% az pedig ott örjönk, ugye? Az a tipikus szakadás. Ez a, úgy hívják, hogy demokrácia. Az egyházban nincs demokrácia, az egyházban konszenzusnak kell lenni. Vagyis, hogyha arra jut a többség, a túlnyomó többség, hogy ez helyes, ez az Isten akarata, akkor a kisebbség azt alázattal elfogadja, csatlakozik hozzá és támogatja. Addig vitatkoznak persze, amíg nagyjából azt lehet mondani, hogy egyességre jutottak, de ez kell egy alázat is, kell egy intelligencia is ahhoz, hogy nem dúlom szét a magam igazáért az egészet, nem pattanok föl és rohanok el megsértődve, és más efélék. Ugye, mert hiteles és kipróbált emberek vannak, és ilyenek viszik aztán a levelet Antiókiába, akik el is tudják azt magyarázni. És ugye ennek van egy szellemi alapja, ez a nagyszerű mondat, hogy a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is. Ugye, ha ide eljutnánk, akkor ugye jönne a reformáció 2 a világba. A Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is. Erre lehet építeni. Ennek alapján leállítani a bajkeverő atyafiakat, vagy akár is lehet zavarni. De nagyon érdekes, és ez már inkább a későbbi folytatás, ugye Pál ezzel a problémával szembe kerül a korintusi gyülekezetben, és azt mondja az 1 Korintus 8-ban, hogy nincs bálvány a világon, Isten sincs más, csak egy. Hát erre azt mondhatnánk, hogy hát mi nem mondta ezt az Abcsel 15-ben, hogy gyerekek, nincs is bálvány. Akkor mit trenírozzuk magunkat, hogy együnk bálványt, vagy nem együnk? Ez nem így működik, ugye? Ugye? És akkor azt mondanák, hogy aki azt hiszi, hogy vannak bálványok, azt magukra vessenek. Ez nem a lélek szerinti megoldás, pedig nincsenek bálványok. Ugye azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között. És ez egy egészen más megközelítés. Magukat nagyon erősnek gondoló, okos embereknek mondja Pál, hogy be kell fogadni a hitben erőtlent, más úton járót, de Krisztus gyermekét nem felülről nézve, nem nagyképűen, hanem teljes szeretettel tudva, hogy a okoskodó és hatalmasat bukhat az Isten ügyében. És Pál kifejti, hogy neki szabadsága van, de a testvérén megteszi, hogy nem eszik az áldozatokból, és más eféle étkezési szabályokat betartja. Ő túl van ezen, de a testvéreik sokasága nincs túl. És nem ez a kérdés, hogy van bálvány, vagy nincs bálvány. Ugye? De menjünk vissza az apostoli gyűlésre. Megoldás születik, melyre Péter is mondhatná, Pál is, hogy ugye nincs szükség semmilyen szabályra, de nem ezt teszik, hanem egy olyan határozat születik, amelyet a zsidó konzervatív irányból érkező képviselője Jakab mond ki, és el tudják fogadni a zsidó keresztények, és nem jelent tehertételt a görög-római keresztényeknek sem. Egy pici kötelezettséget, egy pici elkötelezést, hogy ennyit tegyél meg. Vagyis a gyülekezetek, mind zsidó és mind görög-római tagjai egy szívvel tudnak rá igent mondani. A kegyelemből hitáltal való üdvösség evangéliuma, az az örömhír, amely meg fogja hódítani a birodalmat, de nem sérül meg a zsidóság számára oly fontos törvény, ugye a vér evésének tilalmáról, és olyan lenne ennek az elvetése, és azt mondja, ez nem számít, mint hogyha a következő generáció már a bölcsőben megtagadná saját anyját. Ugye? Tehát nem így működik. Ugye? Van tradíció, van begyökerezés, azt nem lehet így lefűrészelni. Vagy éppen fordítva, ugye súlyos terheket tenni a görög-római népre, akik semmit nem értenek, és megnyomorítani a gyereket. Tehát erre odafigyelni. Mit jelent most már tehát összegezve? A keresztény embernek, emberek szabadok, szabadok Jézus Krisztusban, nincs bennük szorongás, békességük van. A szabadság azonban nem jelenti azt, hogy igazam van és kész. Ugye? Hanem a szabadság együtt kell, hogy járjon a beleérző képességgel, ugye az empátiával, amely a testvér szeretet és a gyülekezeti közösség alapja. Hát lehet mindenkinek rettenetesen igaza, csak éppen nem szeretjük egymást. Ugye azt az embert nem nagyon szeretjük, akinek igaza van. Pláne ha mindig. Ugye? És lehet, hogy ez így is van. Ebben a közegben kell az igazságkeresésnek működni, és együtt megtalálni, és örömmel megélni. Egy összetettebb dolog az igazság. Két ember közt is így kell ennek lenni. Kis csapatban, és egész gyülekezetben, egész egyházban. Ennek ez a titka, ez a mondat, hogy a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is. Szentlélek Úristen az íge által szól a vitába. Ezt fedezték fel az atyák 16. században, hogy hogyan kéne itt újra tervezni ezt az utat, mit találjunk ki, mert ez csődbe ment. Hát az íge az, ami által az Isten beleszól a dolgokba és irányít. Az íge, az imádság, a közösség, ahol megbeszélhetjük, keresztény módon megvitatjuk, egymás szeretetében, engedelmes, nyitott szívvel. Akkor az Isten szent lelke elvezet bennünket az igazságra, hogy a János evangélium ígéri nem az enyémre, nem az erősebb, a okosabb igazságára, hanem oda vezet Krisztushoz. Mert azt mondja, Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. És abban az is belefér, hogy bizonyos rítusokat betartok, amik lehet, hogy egyébként a szemembe fölöslegesek. De az igazság az nem ennyi, hogy ez igen vagy nem. Akkor el tudom engedni az igazságomat, és megigazulok, mert az Isten fog megigazítani engem. Pál azért igaz ebben a történetben, mert az igazságot, hogy nincsenek bálványok, nem veri a fejükhöz, nem üti le az igazsággal sem a görögöket, sem a zsidókat, hogy tudni semmi értelme ennek az egész vitának, hanem mérhetetlenül megerősödik ezáltal, a konszenzus által, a gyülekezet a Krisztus kegyelmének evangéliumában, igéje és szent lelke által, ezért dicsőítessék az ő szent neve. Amen. Szeretném most a ráfelelő ének helyén egy zenei szolgálat következik. Kérem, hogy álljunk fel. Szeretteim, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így szólt az apostolokhoz. Bocsánat, Pál apostol írja a Korintus levél 11. fejezetében. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen vette a kenyeret, hálát adott, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely térettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vettem, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megvalljuk neked most, hogy fájjaljuk a bűn rontását, mely halál betegséget, háború gyűlölséget, tisztátalanságot, szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe is. Megvalljuk neked, hogy fájjaljuk a gyülekezeti erőtlenségünket, az evangélium hirdetésében, betegek gyógyításában, kicsiny hitőségünk és engedetlenségünk, s hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyen életünk tisztaságának hiányát, és most színed elé állva megvalljuk, és együtt mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket is, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétel előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is veletek együtt mindezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rendben járuljunk az Úrasztala elé, a 384. éneket énekeljük először. Ismerős ének, tehát nem a teljesen megszokottakat énekeljük. Sok ínségünkben, aztán a 445. énekünket énekeljük, és aztán pedig a 459-460-os sorban, amennyire szükségünk van.
Thank you.
keresztény testvéreim, és így szereztem Úrim Jézus Krisztus Úri Szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagyd kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóván ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig meghatjuk a fejünket, hálaadásban eképpen magasztalunk, édesatyánk, ezért a nagy kegyelemért, amit elénkbe tártál az igében, annak minden formájában, amelyet minden módon közöltél velünk, és megizlelhettünk, és láthattunk, és hallhattunk, és tapinthattunk, mert számodra ez a legfontosabb, hogy mi megértsük a te akaratodat, mert ez üdvözítő akarat. Köszönjük, hogy ugyanakkor nem pórázon tartasz bennünket, hanem szabadságban. És azt szeretnéd, hogyha a magunk hite által, a magunk értelme által és szíve által találnánk meg azt a keskeny ösvényt, amin úgy tudunk járni, hogy másokkal együtt közösségben téged dicsőítve. Köszönjük, hogy zarándok úton járunk, de mégis végénekünk szól ezen az úton. Könyörgünk a gyülekezetünkért, és könyörgünk azért, hogy ebben az évben, amikor az előttünk járó atyákra emlékezünk, akiknek csak válain állhatva láthatunk valamit, mert kevesek vagyunk hozzá, mégis megértjük azt, ami a lényeg, mégis tovább tudjuk adni a jövendő generációinak, és reménységben kapják azt az örökséget. Hogy kérünk arra, hogy könyörülj rajtunk, gyülekezeteken, a gyülekezetekben, családokon, fiatalokon és időseken egyaránt. Elédbe visszük a betegeket, kérjük, hogy gyógyítsd meg őket. Elédbe visszük azokat, akiket szomorúság és gyász terhel, hogy ne legyen számunkra feldolgozhatatlan vagy elviselhetetlen, hanem békességet tapasztaljanak meg, nem úgy, ahogy a világ adja, hanem úgy, ahogy te adod, mert az valódi békesség. És kérünk a közelgő nyárért, különösen a gyermekekért, vigyázz a gyermekeinkre, visszajöhessenek ősszel, könyörgünk az évzáróknak az ünnepélyességért, nyugalmáért, és könyörgünk mindnyájunkért, a jövő hétért, amikor folytatjuk a mindennapi munkát sokak számára, Verklit, mégis ott legyen a te szent lelked, és erősítsd őket, és erősíts mindnyájunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, aztán hallgassuk meg a hirdetéseket. Próbálok itt megtalálni, akkor elkérem a gondok úrét, mert én nem találom az enyémet. Hát szeretném először is mondani, ugye, hogy holnap is istentisztelet van, és megterítjük az úrasztalát. A mai napon, ugye a magyar összetartozás napja is van, ahol az egyházaknak is van kötelezettségük, 16:30-kor lesz a harangozás itt nálunk is, meg van szervezve, ugye a trianoni békediktátumra emlékezve. Délután fiatal felnőttek körre plusz ifi manusok, ők tudják, hogy kik azok. A hétfőn természetesen ugye én akkor elmarad, egyébként a megszokott rend van, a nyugdíjas biblió reggeli áhítat és a varókör is csütörtök délelőtt, az ifjúsági óra, és szombaton ugye örömmel olvasom, hogy 3-kor frissen konfirmáltak ifije. 16 órakor viszont nagyon fontos, egész gyülekezetet érintő esemény lesz az úgynevezett kis csoportok találkozója, tehát szombaton, amely külön kérem a csoportvezetőket, hogy a csoportjuk tagjait hozzák el magukkal, tehát ne egy képviselő legyen csupán, és akkor regisztráltuk, hogy itt van, hanem többen legyenek azért, hogy meg tudjuk keverni a csoportokat, beszélgetni, ismerjék meg egymást. Tehát a kis csoportok nagyon jó, ha van, de a kis szigetek, tehát egymásról is tudni kell. És akkor hirdetem azt, hogy az igét Pillár Ilona testvérünk olvasta. Köszönjük szépen, és hirdetem azt, hogy az úrvacsorához a bort Kis Attila testvérünk ajánlotta fel. Köszönjük ezt a szolgálatát, és átadom a gondok úrnak a szót.
Kedves testvérek, a héten még kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés lesz. Ez mindig nyilvános, és mindenki szeretettel várunk. A presbitereket kérem, hogy írják alá a meghívót. A kis csoportok találkozójára a bibliaórák is szeretettel vannak várva, ők is kis csoportnak számítanak. Pénteken, június 16-án mennek kirándulni a nyugdíjasok, gyülekezeti tagok, találkozó délelőtt 9 és 4, 10 között lesz a gyülekezeti terembe, aki szívesen becsatlakozik a szerdaiakhoz, az akkor legyen ott. Iskolán képzárója június 17-én szombaton 10 órakor kezdődik, ugyanazon a napon az evangélikus templomnál levő emlékművön 2 órakor a kitelepítettekre emlékezünk. Június 18-án vasárnap pedig hittanos tanévzáró lesz. A hittantáborra Szalai Zsuzsánál lehet befizetni még, illetve nyári csitrikukról szóró lap kint a járatnál található, és 6-os katinál lehet. A 2017-es többgenerációs gyülekezeti táborunk július 17 és 22 között lesz Rév Fülöpön, gyakorlatilag teljes ellátással, aki még ott nem volt, egy 5 napos, mondhatom azt, hogy egy ilyen 4 csillagos üdülőben. A költségek körülbelül azt jelentik, hogy nyugdíjasoknak az 1 hét, tehát 5 nap teljes ellátás 44 000 forint, a felnőtteknek 46, a 2 év alatti gyerekeknek nem kell fizetni, és a 14 év alatti gyerekek fél áron fizetnek, tehát ő 22 000 forint. Akinek esetleg anyagi problémája van, és azért nem tudna eljönni, az feltétlenül jelezze tiszteletes úrnál, vagy nálam is, vagy Pap Tamásnál, aki szervezi az alkalmat, és akkor megoldjuk, valamilyen támogatást adunk hozzá. Az ifi tábor augusztus 22-e és 27-e között lesz Agárdon. Ferenc Lillánál lehet jelentkezni. Ugye még lehet. 28 000 forint a teljes költség. A kárpátaljai testvérekre továbbra is kérjük, hogy gondoljanak és adakozzunk. A hírlevelet azt már láttam, hogy többen olvasgatták, akik hamarabb érkeztek, és vigyünk magunkkal. Köszönjük szépen Kavanai Gyöngyi szerkesztő presbiterünknek a munkáját. Óvodánkban hitben élő óvónőket keresünk. Jelentkezni az óvodába lehet önéletrajzal és lelkészi ajánlással. Ugye az óvodára is érvényes, hogy Budafokon a ifjú hölgyek azok áldott állapotba kerülnek, és hát ezért utánpótlásra van szükség. Ferenc Lillának, aki beosztott lelkészünk lesz, július 15-től albérletet keresünk, tehát aki egy megfelelő albérletet tud felajánlani, vagy tud ilyenről, az jelentkezzen nálam vagy a lelkészeknél. Köszönöm szépen, és további áldott ünnepet mindenkinek!
Köszönöm szépen! Még egy kiegészítés mondok, ami nagyon fontos, hogy mivel nagyon, hál' Istennek, nagyon sok a fiatal és gyermek, akik táborokba mennek, viszont gondoljunk bele, ha csak 2 gyerek van egy családban, az mekkora pénz. Tehát mindenképpen szeretnénk gyűjteni külön a hittantáborokra, ugye ott van 50-60 gyerek megy 2 csoportba, és vannak köztük. Nem az, tehát nem arról szól, hogy nincs mit tenni, de mondjuk 2 gyereknél kifizetni, az már pénz. Ugye? Tehát így áll a helyzet a mai világban. Tehát erre gondoljunk, akinek indítatása van, kifejezetten a hittan tábort megsegítse valami, akár még egy gyereknek, csak a fele ki van fizetve, már nagy segítség, akkor azt megköszönöm. Akkor most a 198. dicséretünkkel befejezzük az Isten tiszteletet, utána a himnusz következik, és a mai nap okán a székely himnuszt is mindjárt utána elénekeljük, aztán az áldást, és akkor úgy fejezzük be a megszokott módon az Isten tiszteletet.
Ha küzdesz
bocsánat, főszószom megint. A mindenjóknak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor örök üdvességgel a mennyekben, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.